9 óra 44 perc a másik mikrofonnál, pedig Szabó Anna, növekedés.hu főszerkesztője. Szervusz Anna, jó reggelt! Két témával foglalkozunk majd. Most az első blokkban a közép-európai országok, vagy közepesen fejlődő országok problematikájában, a következő blokkban pedig kicsit külpolitika, Egyesült Államok, háborús helyzet. Ugye most reggel is foglalkoztunk azzal, hogy még Iránnal szemben is fellépett legalábbis néhány olyan szervezettel szemben, amelyet Irán támogat, az Egyesült Államok. Egyelőre csak a terv van. Na, de kezdjük azzal, hogy van egy olyan fogalom, hogy közepesen fejlődő országok csapdája. Ugyan ez mit jelent pontosan? Kik tartoznak ide?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük akkor a közepes fejlettség csapdájával. Ez egy régóta tartó vita Magyarországon, hogy hogyan lehet a fenntartható növekedést, a potenciális gazdasági fejlődésen túlmutató növekedést fenntartani. És ez egyetlen úton működik, hogy ebbe az úgynevezett közepesen fejlett csapdába nem ragadunk bele, hanem ebből mindenféle újításokkal, például oktatás, kutatás fejlesztésre költött pénzekkel ki tudunk valahogy verekedni, ki tudjuk magunkat verekedni, és akkor erre vannak jó példák, hogy ugyanarról a szintről induló gazdaságok, hogyha ezekre a területekre, a termelékenység növelésére, kutatásfejlesztés, a magas hozzáadott érték előállítására fókuszáltak, azok hogyan tudtak ebből a csapdából kitörni, és akkor mondjuk erre a három példa, az egyik mondjuk Finnország, innen Európából, aztán Dél-Korea, a másik, és a harmadik pedig Szingapúr.
Na most ezek a fogalmak, amiket említettél, ezeket az ember hallja már ides tova, nem tudom, 10x éve, hogy kb. Ebbe az irányba kellene menni. Mi azok annak, hogy mégsem ezt tesszük, vagy legalábbis nem olyan mértékben, például az oktatási rendszer átalakítása, modernizálása, például a kutatásfejlesztés, amiben van előrelépést nyilván, de nem olyan mértékben. Szóval mi azok annak, hogy mégsem ezt tesszük?
A következő példákat lehet erre mondani. Az egyik az, hogy ugye mindig azzal szoktuk mérni az oktatást, ra fordított pénzeket, a GDP arányosan mennyi.
Nagyjából minden szektort így vizsgálunk.
Igen, sokszor. Így vizsgálunk, igen, ez egy fontos szám valóban. Meg kéne nézni, hogy milyen a felsőfokú végzettségűek aránya, és ezen belül is az úgynevezett műszaki végzettséggel bírók aránya, ugye, mert marketing és egyéb szakon végzettek, vagy tényleg lehetne még sok olyan diplomát mondani, ami itt a kutatásfejlesztési területen nem annyira releváns. Tehát, ha megnézzük a felsőfokú végzettségűek arányát itt a 25-től 34 éves korcsoportban, akkor azt látjuk, Unióban legmagasabb Írországban, utána következik Svédország, és a végén van Románia, Magyarország az utolsó előtti helyen áll. Tehát itt azt jelenti, hogy itt még van hova fejlődni, és a másik nagyon érdekes...
Jó, de ez ugye 25-34 év, hogyha az egészet néznénk, az teljes korosztályt, ott Magyarország emlékeim szerint a középmezőnyben.
Ott egy kicsit jobban állunk.
30% körüli arányjal állunk, ha jól
igen,
tudom.
Igen, jobban állunk, ott egy három helyen előrébb állunk. A másik a természettudományos területen tanulóknak a száma. Itt úgy néz ki, hogy Ausztria vezet, most a régiós államokat nézzük. Ausztria, Csehország, Dánia, utána Magyarország, és Magyarország után következik Szlovákia. Tehát a lényeg az, hogy itt ez, tehát a természettudományos területen tanulók száma egy picit csökkent nálunk, és azért még mindig lehetne arányaiban magasabb. És akkor a másik, hogy a természettudományos területen tanulók aránya 10 000 főre vetítve, ez is még emelkedhetne nálunk. Tehát ezeken a területeken, itt is ugye a V4-ek közül mi állunk a legrosszabb helyen, tehát ezeken a területeken lehetne még továbbiakban fejlődni, hogy, és akkor itt visszaérünk a kiinduló ponthoz, hogy magasabb hozzáadott értéket lehessen termelni, tehát az itt Magyarországon előállított magasabb hozzáadott érték lehessen.
Igen, de ugye ez egy dolog, hogy van egy oktatási rendszer, oké, hogy vannak ötletek, amiket meg lehet valósítani a kutatásfejlesztésre is. A kérdés az, hogy ezt nyilván más is látja, akkor kormányzati oldalon kellene ebbe komolyabb pénzt ölteni. Lásd, ugye Lengyelország, aki az uniós pénzek jelentős részét még a csatlakozás után elkezdte a lengyel oktatási rendszerbe önteni, és látható eredménye is lett. Mondjuk Finnországnál épp azt olvastam valamelyik nap, hogy ott azért vannak problémák pont az oktatási rendszerrel, egyéb okok miatt. Szóval, hogy akkor gyakorlatilag annyi a dolgunk, csak hogy öntsük a pénzt, na de igen, de milyen iparágokban, milyen területekre, természettudományt említetted, meg a műszaki tudományokat. Ugye máshonnan is jöhet ötlet, ami egyébként nem feltétlen csak műszaki oldalról, ami hozzáadott értéket ad.
Igen, tehát itt több kérdés van együtt egyszerre, tehát nem elég csak a pénzt beönteni a rendszerbe, ez nyilván nem így működik. Itt lehetett látni egy felsőoktatási reformot nálunk is, hogyha jól tudom, akkor a két legnagyobb egyetem, a Műszaki Egyetem és az ELTE nem váltott. Még nem modellváltott egyetem, a többiek azok modellváltott egyetemek, és nyilván ezeknek a sikere jó néhány év, mire kiderül, hogy mennyire lesznek sikeresek, én bízom benne, hogy igen.
Hát most azért Erasmus program nélkül egy picit nehéz lesz, mert ugye nem is a diákok érdekesek, hanem a kutatásfejlesztés, ugye a közös együttműködés, a Horizon program, ugye az jobban fáj, mint a bizony diákoknak a mozgástere, mert ha abból kiesik a felsőoktatási rendszer, már pedig per pillanat úgy tűnik, akkor az egyetemekkel nem lesznek nemzetközi együttműködések, az meg baj.
Ez egy nagyon nagy probléma, tehát ezt a Horizon programot mindenképpen vissza kéne hozni, ugyanúgy az Erasmus Plus-ban is, tehát én nagyon bízom az Erasmus Plus-ban, hogy ez vissza fog jönni, és én arra gondolok, hogy ezek csak átmeneti leállások lesznek, és hogy nem csak a modellváltott, hanem a nem modellváltott egyetemeknél is ez vissza fog szépen állni. Tehát ezek nagyon fontosak, tehát egyrészt, amit említettél, a GDP arányos pénz megemelése, ez az egyik út, a másik pedig az, hogy a struktúrának az átgondolása, és minél rugalmasabb áttétele, és minél inkább az új kihívások felé terelni a tanárokat és a hallgatókat is. Hát ezt mindenki tudja, aki a felsőoktatásban dolgozik, hogy ez most a legnagyobb probléma. Tehát a legújabb kihívásokhoz alkalmazkodni, és ez az, ami szerintem az egyetlen kiútat jelentheti ebből a... Még nem vagyunk a csapda helyzetben szerintem egyáltalán, és nagyon sok jó irányt lehet látni, de bőven van még itt mit tenni, főleg mondom itt a természettudományos területeken, kutatók, doktoranduszok arányát tekintve, itt is van még tér a bővülésre.
Jó, hát ez egy hosszabb beszélgetést is megérne nyilvánvaló, hiszen ezen kívül van még olyan terület, ahol kellene fejlődni ahhoz, hogy úgymond ebből a csapda helyzetből ki tudjon kerülni az ország. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu főszerkesztőjével. Most azonban egy kicsit zenélünk, utána közlekedési információk jönnek, 10 kor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n, a Trend FM-en, tartsanak velünk.